Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot és szép hétvégét kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Péli Nagy Kata vagyok, a Hétvégi menetrend szerkesztője. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal a demenciáról lesz szó.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
2050-re 152 millió ember él majd demenciával a világon. A hosszú életnek tehát nem csak titka van, hanem bizony terhe is. Norvégiában, ahol az életszínvonal hosszú életet ígér, 25 év alatt megduplázódik majd a demensek száma. A betegség egészségügyi költségei minden más betegség ráfordításait megelőzik. Erről szól egy norvég írókönyve, amelyről Olá Andrea beszélget Kovács Tiborral, a Sote neurológiai klinikájának igazgató helyettesével.
Mit tehetünk annak érdekében, hogy szellemi frissességünket időskorunkban is megőrizzük? Éveink előre haladtával a legtöbben tapasztalunk némi gyengülést az emlékezetünk működésében, de mi tartozik a normális öregedés folyamatába, és mit kell a demencia előjelének tekinteni? Nagyon fontos a mai témánk, vendégem Kovács Tibor professzor, aki a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettese, egyetemi tanár. Őt kérdezem számos olyan fontos témáról, ami az ő szakterülete, és ami Geir Selbæk, norvég kutató demencia című könyvében felmerült. Egy idézettel kezdem.
Könyvben utazom.
Egy norvég szerző könyvére hivatkozom most, és azt írja, hogy 2050-re 152 millió demenciával élő ember lesz a világon, és azt is írja, hogy a demenciával kapcsolatos költségek pedig bármely más betegségcsoport költségeit meghaladják majd, ami kihívást jelent az olyan magas jövedelmi országok számára is, mint Norvégia, pláne ugye egyéb országok számára, mert hogy azt mondja, hogy Norvégiában valószínűleg 25-30 év alatt megduplázódik a demenciával élők száma. Ez így nagyon ijesztő, ez nem is a könyv elején van, hanem a végén, csak én idehoztam, hogy induljunk ezzel. Egyrészt, hogy reálisnak érzi ezeket a számokat, másrészt pedig, hogy Magyarországon mi várható ön szerint.
Igen, szóval a számok azok reálisak. Azt mondják, hogy 2050-re a fejlettebb országokban, amiben mi is beletartozunk egészségügy szempontjából, bár Norvégiához képest azért hátrányon indulunk, ott megduplázódik, a fejlődőben lévő országoknál pedig megtriplázódik a demens betegek száma. Ami azt jelenti, hogy Magyarországon hogy jelenleg olyan 200-250 ezer beteg lehet a alsó határon a becsült szám, de most, hogyha mindig megduplázzuk, akkor az fél millió beteget jelent. És amiről nem volt eddig szó, az, hogy a demens beteg az gondozót is jelent. Tehát egy demens beteghez tartozik valaki, aki felügyeli családban, intézményben, ápoló otthonban, és ez az aktív társadalom létszámának a csökkenésével a kontraszt még nagyobb lesz. Tehát a demens betegek száma az nő, és az aktív ellátó lakosság száma pedig csökken. Hogy ez a oka ennek az, hogy a korpiramis az fejre állt, tehát az életkor egyre kitolódik, a várható élettartam egyre nő, a születésszám csökken, és így a egyébként életkori piramis, ami alul a fiatalok szélesebb rétegét és felül az idősek szűk rétegét jelenti, az úgymond fejre áll, és a 80-85 éves korosztály lesz mondjuk a leggyakoribb korosztály ebben az időszakban, 2050 körül. Itt pedig a demencia megjelenése már exponenciálisan nő. Tehát ez az életkorral jelenik meg, egy fiatalkorban nem nagyon van, időskorban pedig egyre gyakoribbá válik. Tehát egyre több beteg éri meg azt a kockázatos életkort, amikor már kifejlődik a demencia. Most nagyon fontos tisztázni rögtön az elején, a demencia az nem betegség, az egy tünetcsoport. És amiről beszélünk általában, az az Alzheimer betegséget érinti, mert ez a leggyakoribb demencia ok. És azok a kockázati faktorok, amiről döntően szó van, ezek elsősorban az Alzheimer betegség kockázati faktorai. Tehát a demencia és az Alzheimer betegség között a köznyelvben azért egy durva egyenlőség jelet azért lehet tenni, vagy egy ilyen kerekítő jelet lehet tenni. Ezen kívül nagyon sok minden egyéb okozhat demenciát, de időskorban az idegsejtpusztulásos betegségek a leggyakoribbak, és abból messze-messze leggyakoribb az Alzheimer betegség.
Ezekről a tényezőkről egyébként, amit nagyon részletesen tárgyal a szerző, tudunk beszélni, hogy melyek Magyarországon a legfontosabb kockázati tényezők?
Igen, ez nem csak Magyarországon, ez egész világon gyakorlatilag ezek a kockázati tényezők ismertek. Van egy szervezet, ami gyűjti ezeket a kockázati faktorokat, követi, monitorizálja, és a utolsó ajánlásban már ki is egészítette ezt. Ez a két utolsó kiegészítés, ez a látásromlás és a légszennyezettség volt, de emellett még nagyon sok tényező szerepel, ugye a hallásromlás, az érzékszervi ingerek közül, ami ilyen szempontból fontos, illetve hát vannak, úgy is lehet őket csoportosítani, hogy módosítható és nem módosítható. Melyik életkori szakaszban jelentkező kockázati faktorokról beszélünk. Ugye a legjelentősebb kockázati faktor az az életkor. Ezzel ugye nehezen tudunk mit csinálni, minél tovább élünk, annál a nagyobb a kockázat. A hölgyek, a női nem, és egy dupla kockázatot hordoz, illetve hát a genetikai tényezők. Tehát vannak olyan faktorok, amiket ha hordozunk, nem biztos, hogy kialakul a betegség, de fokozza a kockázatát. Ezek genetikailag meghatározott formák. És mindezek mellett vannak a módosítható tényezők, amik között, ha azt mondjuk, hogy ha ezeket, mindegyiket ideálisan tudjuk befolyásolni, akkor 45%-kal lehet csökkenteni a demencia kifejlődésének a kockázatát, ami életmódi tényezőkre vezethető vissza. És ugye ezek között a szívérrendszeri betegségek azok kifejezetten fontosak, cukorbetegség, magas vérnyomás, koleszterin, magas koleszterin szint. Nagyon sok a mozgás, fizikai aktivitás szerepe, illetve az iskolázottság is, illetve a kognitív aktivitás. Ugye az iskolázottság az korai életkorban, minél többet tanulunk, annál úgymond edzettebb lesz, rutinosabb lesz az agyunk. Van egy ilyen kognitív rezerv hipotézis, amit időről időre azért vitatnak, hogyha többet tanulunk, akkor nagyobb lesz a, úgymond a tároló képessége az agyunknak, és abból többet tudunk veszíteni addig, hogy panaszosak legyünk. De a késő életkorban a kognitív aktivitás szintén nagyon fontos, tehát a folyamatos szellemi aktivitás, számít képes játékok, társas játékok, társalkodás, egyszerűen csak interakció, és nagyon fontos. Aztán ilyen a táplálkozás, a mediterrán diéta, az alacsony szénhidrát tartalmú, alacsony feldolgozottsági szintű szénhidrátok fogyasztása, a magas glikémiás indexű szénhidrátok fogyasztásának a kerülése, zsíros halak, telítetten zsírsavban gazdag halak és növényi olajak, magvak fogyasztása, kevés koleszterin, kevés vöröshús fogyasztása. De ezek mind-mind olyan kockázati faktorok, amik befolyásolhatók, és hogyha ezeket kiküszöböljük, akkor önmagukban még akkor is tudunk hatni a betegség kialakulására, amikor az már elindult. Tehát nem csak megelőzni lehet, hanem a folyamatban lévő betegséget is lassítani lehet. Ami azért fontos, mert a demencia az már a jéghegy csúcsa, és ameddig eddig eljutunk, addig van egy enyhe kognitív zavarnak nevezett előszoba, amikor a beteg gondolkodási hibái már kimérhetők vizsgálati tesztekkel, de a mindennapi életben még nem zavaróak. Tehát a mindennapi életfunkciókat még ellátja az ember, fokozottan odafigyel, cetlizik, segítséget kér innen, onnan, onnan, de még önellátó. A demencia pedig már akkor jelenik meg, amikor a kognitív funkciók a mindennapi életet elrontják, tehát funkciózavart okoznak a mindennapokban. És nagyon sok olyan vizsgálat van, ami igazolja azt, hogy ebben az enyhe kognitív zavar szakaszban, ha ezeket az életmódi tevékenységeket bevezetjük, és akár összehasonlítjuk az ilyen intervenciót nem kapó csoporttal, ott egyértelműen késlelteti a tünetek progresszióját.
Tehát lassítható, nem visszafordítható, de lassítható.
Visszafordítani nem lehet, megállítani jelenleg nem lehet, lassítani lehet, egyértelműen lehet életmódi faktorokkal, vagy hát ugye most itt a szívérrendszeri betegségnek a szoros kontrolljával is.
De akkor nagyon fontos a korai felismerés, és az Alzheimer esetében írja a szerző, hogy ott a vérből kimutatható.
Igen, ezzel nagyon óvatosan kell bánni, ez manapság kerül be erre, a szakma még nincs igazán felkészülve, és nem is biztos, hogy eleget tudunk róla. Ugyanis a vérteszteknek, tehát el kell különíteni a kockázati tesztet és a diagnosztikai tesztet. Tehát ami azt mondja, hogy igen, ez az, és ami azt mondja, hogy igen, lehet, hogy az. És a vértesztek jelenleg inkább abban jók, hogy kizárják, ha nem az. Tehát ha pozitív, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Alzheimer betegséget igazol, illetve végképp nem jelenti azt, hogy az progressziót igazol. Uh-huh. A gond azzal van, és ez egy kicsit messzire megyünk, de ezek a tesztek, hát az Alzheimer betegségnek a kimutatására használt markerek, ezek részben mennyiségi határértékkel bírnak, részben nagyon nehezen elkülöníthetők az öregedés során megjelenő változásoktól. Tehát van olyan fehérje, ami 85 év fölött mindenkinek benne van az agyban, de nem okoz feltétlenül tünetet. Tehát nem biztos, hogy kifejlődő betegséget jelent. Tehát az Alzheimer betegség az, ha itt visszafelé megyünk, az még egy fokozatot tud, az a preszimptomás, tünetmentes korai betegség, amikor az agyban a patológia már folyik, de tünet még semmilyen szinten nem mérhető ki. És ez egy nagyon hosszú folyamat, ezért van nagyon sok idő az intervencióra. Tehát azért nagyon fontos ezeknek a rizikofaktoroknak a menedzsmentje már a 40-es éveinktől kezdve, mert akkor már ez a folyamat elindulhat. Csak azt nem tudjuk, hogy kinél és milyen tempóban jelenik meg. Tehát ma még azt lehet azért mondani, az a szakmai tanács, hogy preszimptomás, tünetmentes szakban az Alzheimer biomarker szűrés az nem ajánlott klinikai szempontból, mert hogy nem tudom megmondani, hogy az majd kifejlődő betegséget eredményez, vagy egy úgymond akcidentális, véletlenszerű patológiát az agyban. Tehát ez még egy óriási kérdés. Amikor már tüneten van, tehát kimérhető helyzetben van a gondolkodás károsodás, ennyi kognitív zavar kategóriája, ott már más kérdés, ott már diagnosztikus tesztek lehetnek ezek, vagy a diagnózis segítő tesztek lehetne. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a vértesztek, ezek arra valók, hogy azért mértékkel és kontrollal használjuk, azért nagyon nehéz azzal szembesülni, hogy valaki 50 évesen bejön, hogy most akkor amiloid pozitív a vérem, és akkor most mit tudok csinálni. Tehát ugyanazt, amit előtte kellett volna csinálni, mielőtt még az amiloid teszt pozitivitás meglett, tehát ezeket a kockázati faktorokat rendben tartani, mert hogy ezzel mérséklem a kockázatot, és az az amiloid patológia, ami az agyban benne van, az lehet, hogy 95 évesen sem fog panaszhoz vezetni. Ha viszont 2 évig égetem a gyertyát, és minden rosszat csinálok, akkor meg lehet, hogy már 70 évesen elindul.
Ez azzal kapcsolatban került a könyvben is elő, hogy azt írja a szerző, hogy majd eljön az az idő, hogy majd talán a demencia is vérből kimutatható, de most még a neurológushoz menjünk, tehát hogy ott kezdődik, hogyha valaki gyanúsnak találja valamelyik családtagját, vagy akár saját magát. És nagyon érdekes, hogy leírja részletesen, hogy milyen típusú teszt van, és hogy nem is az feltétlenül a fontos, amikor az embernek nem jut eszébe egy név, vagy egy recept, itt a nőknél ez előfordul, hogy egész életembe sütöttem, aztán most meg nem jut eszembe.
Ugye nagyon fontos az emlékezetből, itt az Alzheimer betegség típusos formájánál a rövid távú emlékezet az, ami hibázik. Tehát az, hogy én emlékszem arra, hogy mi volt 50 évvel korábban, az nem azt jelenti, hogy jó az emlékezetem. Itt az a fontos, hogy a új információk megtanulása, az időpontoknak a megjegyzése, az működjön, tehát a rövid távú emlékezet hibája a probléma. A másik pedig nagyon fontos elkülöníteni, hogy emlékezni úgy kell, hogy tárolni kell az emléket, és előhívni kell az emléket. Tehát a úgynevezett szemantikus tényszerű emlékezetből előhívni valamit, az nem a Alzheimer betegségnek a típusos jele, mert nyilván nem mindig ártalmatlan jelenség, tehát hogy nem jut eszembe egy név, vagy nem jut eszembe egy jól ismert embernek, családtagnak a neve, ez nem az a fajta feledékenység, amit ő félni kell. Ez leginkább másokkal, többszörös figyelemmegosztással, fáradtsággal, akármivel jár együtt. Tehát nem erre kell figyelni, nem arra, hogyha megbeszélünk egy időpontot a nagymamával, és mondjuk elmegyünk hozzá, és akkor a nagymama meg erre nem emlékszik, hogy ezt megbeszéltük, pedig nyilvánvalóan ez egy fontos esemény, hogyha milyen családi vizit vagy ilyesmi történik. Tehát ez a rövid távú emlékezetnek a zavara. Visszatérve a biomarker kérdésre, az előbb mondta, hogy az diagnosztizálni lehet. Hát robbanásszerű ez a fejlődés. Tehát 5 évvel ezelőtt még nem beszéltünk arról, hogy vérből diagnosztika, ami meg kereskedelmi forgalomban hozzáférhető, aminek azért vannak, még egyszer mondom, hátrányai, tehát nem biztos, hogy nyakló nélkül alkalmazni kell ezeket a teszteket, de ma az ember bemegy egy ilyen diagnosztikai céghez, és ezt meg tudja mondani, mint ahogy például genetikai tesztet is lehet csináltatni ma már, amiben kockázatbecslésre alkalmas géneket, vagy betegségspecifikus géneket is lehet keresni, mindenféle egyéb előzetes vizsgálat, vagy bármilyen tanácsadás nélkül, ami hát azért szintén egy nehéz történet, de elment egy picit a világ, és ez a fejlődés, ez technikai fejlődés, robbanásszerű. Tehát nem is hiszem, hogy kell neki 10 év, hogy ez diagnosztikai szintű legyen. Olyan mértékben fejlődnek ezek az eljárások, hogy nem is gondolná az ember, hogy milyen rohamléptekben és mik történnek pár év alatt.
Nagyon érdekes a könyvben, és csak azért hivatkozom, innen szedem a kis információkat, hogy említette a tényezőket, a táplálkozást, a szív- és érrendszeri betegségeket, mozgáshiányt, stb. De például ez a szerző az alváshiányt is megjelöli, a stresszt, mint tényezőt, károsító tényezőt, és a depressziót is. És ez érdekes, mert hogy ezek olyan dolgok, amin nem tudunk feltétlen úgy változtatni, mint az aktivitáson, vagy a táplálkozáson. Mondjuk az alváson azon tudunk.
Szóval ezek nagyon nehéz kérdések, ugye az ez a Lancet Commission nevű szervezet, ami ezeket a kockázati faktorokat menedzseli, ez más szempontokat használ erre. Az alvászavar viszont a mechanizmusban biztos, hogy közrejátszik a Alzheimer betegség kifejlődésében. Ezek az degeneratív idegrendszeri betegségek mindegyike arról szól, hogy valamilyen rendellenes fehérre rakódik le az agyban, és ezt nem tudják az idegsejtek eltakarítani, és mint a szemét, az utcát feltölti a idegsejteket és az idegsejt közötti teret. És például az alvásban, a REM szakaszban, az álmodás szakaszában az a legjelentősebb mechanizmusa annak, amikor ezek a fehérjék ürülnek az agyból. Tehát, hogyha én nem jutok el ebbe a szakaszba, rosszul alszom, a REM fázis nem alakul ki, például az alvási apnoe egy olyan kockázati faktor, ami önmagában egy nagyon nagy kockázatfokozó, még sincs említve külön a Lancet Commission ajánlásban, mert azok inkább ilyen populáció szinten végzett vizsgálatokat jelentenek, az például szintén egy erős demencia kockázati tényező. Ugyanez érvényes a depresszióra. Ugye a depresszió az egy külön érdekes történet. Van, aki azt gondolja, vannak olyan elméletek is, hogy a depresszió az tulajdonképpen a megelőző tünet már, tehát hogy a major gondolkodási zavar kifejlődésének az előjele, és egy ilyen úgymond bevezető szakasznak a indikátora. De az biztos, hogy ha a depressziót kezelik például, az csökkenti a progresszió esélyét a demencia felé. És az önmagában érvényes a pszichoterápiás kezelésre, a gyógyszeres kezelésre, és a kettő együtt meg még inkább. Tehát a kezelés a depressziónak az biztos, hogy jó szándékú a demencia megelőzésben is. Hát a stressz ebből a szempontból pedig hát kismillió úgymond következményes effektussal jár, tehát emeli a vérnyomást, emeli a stressz hormonok szintjét, tehát a szimpatikus aktivitás az egy jól ismert kockázati faktor, minden szívérrendszeri betegség, és ezen keresztül a demenciára, tehát nyilvánvalóan ez is egy olyan faktor, ami külön is kiemelhető, de más tényezőkkel együtt is magyarázható.
Nem kezeli külön a könyv, de engem nagyon érdekel, mert máshol olvastam róla, hogy ha stressz egy bizonyos formájáról beszélünk, a gyászról. Ugye időskorban ez sajnos esélyes, hogy elveszíti a társát, vagy bárki mást a családban, és hogy az például erősíti-e a demencia kialakulásának a lehetőségét.
Ugye ezek, ha a definícióját nézzük a gyászreakciónak, ott azért az nem egy olyan hosszú távú történet, ami egy ilyen léptékű betegségben kockázati faktor legyen, de például a hangulatzavar az egyértelműen. Ami leginkább elő szokott fordulni, és a leggyakoribb tapasztalat, amit nem is kockázati faktorként kellene említeni, felismerési faktorként, hogy a 50 éve együtt élő házaspárból, ha meghal az egyik, a másiknál nagyon gyakran, nagyon gyorsan kialakulnak a demencia tünetei. De nem azért, mert a demencia akkor keletkezett, hanem azért, mert addig a kompenzáció házastárs részéről ez kiküszöbölte. Tehát amikor egyedül marad, akkor derül ki, hogy mennyire nem képes, mert addig tudatalanul a házastárs átvett nagyon sok funkciót, és anélkül, hogy kérte volna szinte, megcsinálta a házastárs helyett. Egy nagyon megdöbbentő esetet láttam pár évvel ezelőtt, és mindig el szoktam még mondani, hogy egy nagyon kedves, nagyon jól szituált, gyönyörűen kozmetikázott, kifestett arcú hölgy, gyönyörű haj, felöltözve, időskorban érkezett a férjével vizsgálni, és amikor kérdeztem, próbáltam, hogy mi a probléma, akkor mindig a férj válaszolt, és úgy kellett szó szerint megakadályozni a férjét, hogy ne ő nyilatkozzon a felesége nevében, és kiderült, hogy a feleség olyan mértékben dementálódott már, olyan súlyos demenciában szenvedett, hogy a szavak jelentésével sem volt már tisztában, gyakorlatilag igen-nem válaszokat, maximum egyszavas válaszokat adott, és mindent a férje végzett helyette. Többek között például a szájnak a rúzsozását és a púder felkenését és a fizurálnak a beállítását, mert a szeretet az átvette ezt a funkciót, és nem is gondolta a férj, hogy ez valami baj, és nem is figyelt erre föl, mert mindent megcsinált a felesége helyett. Tehát ez nyilván enyhébb szakaszban előfordul a máshogy is, de amikor egyedül marad valaki, akkor derül ki, hogy az önálló életvitelt azt milyen szinten tudja kognitív okok miatt végrehajtani, és inkább erről szól a dolog, hogy egyedül maradva sokkal több mindennel kellene foglalkozni, és az már nem minden megy.
Egyébként a társas kapcsolatokat illetően egy hosszú rész szól a könyvben arról, hogy ez az elszigetelődés, vagy a társas kapcsolatok hiánya, és a mozgás hiány is együtt, tehát hogy van, amikor nem egy tényező van, hanem ezek felerősítik egymást, hogy ezek milyen kockázatot rejtenek, de hogy ki tudja, hogy melyik volt előbb, tehát már a demencia jelentkezett, és ugye elszigetelődik, vagy elszigetelődött, és...
Igen, ez egyértelmű, de ugye vannak olyan vizsgálatok, amik egyértelműen kimutatják, hogy a szociális aktivitásnak a csökkenése az fokozza a kockázatot, például, ha valaki aglegényként vagy egyedülállóként éli le az életét, nagyobb a kockázat a demencia kifejlődésére. Tehát nyilván a demenciának a másik következménye, amiről még nem beszéltünk, vagy nem volt szó, hogy a demenciát azt mindig úgy definiáljuk, mint egy kognitív gondolkodási betegséget, de emellett azért a magatartási pszichológiai tüneteknek egy nagy csoportja az, ami sajnos a figyelmet felhívja rá. Tehát általában a beteget már akkor viszik orvoshoz, amikor halucinál, zavart, eltéved, nem talál haza, miközben ez már nem az eleje. Uh-huh. Tehát ez már a középsúlyos szakasznak a levelájáról általában.
Akkor már mennyi ideje lehet? És ott,
hát ugye ez attól függ, hogy általában ugye 8-12 év egy betegség tartom, hát az ilyenkor már középszakasz 5-6 év legalább eltelik. És például a szociális aktivitás megváltozása az már az agy homloklebenyének a működés károsodására utal. Tehát ha megváltozik a személyiség, aki eddig egy magába forduló, otthon ülő ember volt, az most hirtelen elkezd társaságba járni, aktív életet élni, új szokásokat figyelembe venni, vagy pont fordítva visszahúzódóvá válni, izolálódni, feladni a hobbikat, az már a demencia tünete lehet. Tehát mind a két oldalról igaz, hogy a szociális aktivitás változik a demencia során nyilvánvalóan, de az is igaz, hogy 20-30 évvel korábban az aktivitás befolyásolja.
Olá Andrea Kovács Tiborral, a SOTE neurológiai klinikájának igazgatóhelyettesével beszélgetett a demenciáról egy szakkönyv kapcsán. A beszélgetés pedig rövidesen folytatódik, maradjanak itt a Trend FM-en.